Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából. Egyházi iskolák vezetői tartottak értekezletet a Mátrában. Fiatal missziósok teljesítettek szolgálatot hátrányos helyzetű abói településeken. Együttműködési megállapodás kötött Gyöngyös városa és a HKIK. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények igazgatói számára tartottak értekezletet tegnap és ma Mátra Szent Imrén a Stella Katolikus Egyházi üdülében. A kétnapos rendezvényen egyebek mellett az egyházmegye által az idei tanévre meghirdetett mottóról, a jövő iskolájának víziójáról, a tanár-diák kapcsolatról, valamint aktuális intézményi feladatokról hallhattak előadásokat a jelenlévőn. A kétnapos értekezlet ünnepi szentmiséjét Ternyák Csaba érsek mutatta be. A rendezvényen azt is mondta, egy katolikus iskolának nem csak az oktatása feladata.
Bizony, ebben nagyon nagy a felelősségünk, hogy az Istennel való mély kapcsolatot ki tudjuk alakítani, hogy feltörjük azt a diót. És akkor hatással lehetünk azokra, akik ránk vannak bízva. A pedagógusokra, a diákokra, a tantestületre, az egész iskolára, a szülőkre. Valamiképpen minden iskolának egy ilyen műhelyé kellene válni, ahol nem csak az oktatás folyik, nem csak a nevelés folyik, hanem egy katolikus iskolának az is feladata, hogy az Istent közelebb vigye a gyermekekhez, szülőkhöz, és fordítva, őket közelebb vinni Istenhez.
Lóczi Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke a program céljáról beszélt.
Ennek a rendszeresnek mondható összejövetelnek mindig célja az, mindenek előtt, hogy igazgatóink találkozzanak érsekatyával, a fenntartóval, mint legfőbb irányadóval, és emellett természetesen a szakmaiság is egy fontos cél, tehát hogy hasznos előadásokat kapjunk, amelyek tényleg segítik a mindennapi munkáját az intézményvezetőinknek, és én bátran oda tenném azt a célt is, hogy ők egymással találkozzanak, tehát az a kapcsolati tőke erősödjék, amelyel támogatni tudják egymás munkáját. Ugye minden évben a nevelési évre adott mottók mentén épülnek föl ezek az értekezletek. Ebben az évben érsek úrtól a Venite Adoremus Dominum, jöjjetek, imádjuk az Urat, felszólítást kaptuk, így egy kicsit erről is szólnak a előadások.
Sikeresen lezárult a budapesti II. János Pál katolikus iskolából érkezett fiatal missziósok önkéntes munkája, akik hátrányos helyzetű abói településeken teljesítettek szolgálatot. A fiatalok Felsőgagyba, Csenyétén és Baktakéken segítettek a helyeken, és imádságos lelkülettel igyekeztek könnyebbé varázsolni a mindennapjaikat. A missziósok a Regnum Christi mozgalomban tevékenykednek, ahol az elkötelezett katolikus fiatalok vidéki és városi missziók szervezésével szeretnének közreműködni a társadalom újra evangelizálásában. A szolgálatukról Mayer Gergely, a fiatal missziósok egyik vezetője nyilatkozott rádiónknak.
Mi egy gimnazista közösség vagyunk, a Szent II. János Pál iskola központ diákjaiból alakultunk meg. Én már leérettségiztem, de a csapatunk nagy része még gimnazista. Jelen pillanatban hatalmas vezetjük ezt a missziót, én vagyok az egyik vezető. Itt vagyunk jelen pillanatban Baktakéken, illetve Csenyétén és Felsőgagyon is tevékenykedünk. A mai reggelen iskolákban, illetve óvodákban tartunk programokat, de lesz még házról-házra járás, ami annyit jelent, hogy igazából elmegyünk az összes helyre, amit csak tudunk, ezekben a falvakban, amit említettem, és beszélgetünk az emberekkel, egy kis ajándékkal, egy kis adománnyal, általában többel is, de most csak egy kis jelképes adománnyal térünk be hozzájuk, és különféle programokra, gyerekjátékra, fórumra, ami annyit jelent, hogy közösen összejövünk és eszünk, zenélünk, főzünk, ilyen programokra. Invitáljuk őket, ahol próbáljuk egy kicsit jobban átlátni az ő helyzetüket, és valamilyen szinten segíteni. Nekünk nincsenek nagy erőforrásaink, önkéntes alapon működik az egész, és amit belerakunk, azt mi rakjuk bele. Szóval nem tudunk sok mindent ígérni, törekszünk arra, hogy kicsit többet is tudjunk majd a jövőben segíteni, de egyelőre a segítség az részünkről, a személyes jelenlétünkben merül ki. Ezzel próbálunk minél több mindent elérni, és az ilyen missziók azok általában minden évszakban megtörténnek. Többnyire Magyarország kicsit lemaradtabb részeire megyünk, mint például ugye Észak-Borsod, de voltunk már Somogy megyében is többször. Az a misszió tulajdonképpen már évtizedek óta van. Én személyesen, ez változó mindenkinél, 4 éve vagyok benne, 3-4, és lehet, hogy ideig nem sokat hallottak rólunk, de a jövőben törekszünk többet egy helyre járni, vagy hát ilyen egy területre, és ezáltal tényleg valós hatást elérni. Tehát ideig az volt a koncepció, hogy sok helyre, mindig különböző helyekre mentünk, most egy régiót szeretnénk majd többet látogatni, hogy valóban legyen következetesség a munkánkban, mert amúgy ez ideig nem jellemezte a missziót, hanem mindig csak spontán jellege volt, és ezt szeretnénk ezzel a következetességgel most felváltani. Jelen pillanatban 27-en jöttünk el, de voltunk már 32-en, és ez attól függ, hogy éppen hány embert tudunk elvinni. Hát folyamatos túljelentkezések vannak a missziókra, amit hát sajnos módon nem mindig tudunk ellátni, és nem mindig tudunk mindenkit elvinni, de törekszünk a minél nagyobb létszámra, és nyáron pedig egyébként ezt még megemlíteném, mindig egy hosszabb misszióra megyünk el, és mindig külhomba, tehát idén például Délvidéken voltunk, idén nyáron, tavaly nyáron Erdélybe, de a misszió történelme során voltunk már, akkor még én nem is misszióztam egyébként, ez már olyan rég volt, Felvidéken is, Kárpátalján, szóval ilyesmi helyeken, és mindenki ezzel megyünk, aki ezt csak tudunk, beszélgetünk igazából bármiről, de azért próbálunk általában kérdezni az embereknek a lelki világáról, mert vagy hát próbálunk erről is beszélgetni. Ez egy nagyon nehéz téma az ilyen helyeken, mert jelen van a kereszténység, de az ő közösségeiben ez kicsit máshogy nyilvánul meg, mint ahogy ezt mi megszoktuk Budapesten, mert hát teljesen más nyilván, mint ahova járni szoktunk, és ez is úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy ne csak a saját szubkultúránkba lássuk a világot, mert az nem elégséges, úgy gondoljuk. Az intézményünk az ugye nyilván keresztény iskola. Ja igen, van velünk 2 pap is. Justin atya és Dani atya, ők légiós papok, a Regnum Christi kongregációjából érkeztek Magyarországra, és az itthoni Regnum Christit képviselik. Ők az iskolában is jelen vannak velünk, illetve még másik 2 atya, Michael atya és Csaba atya, de ők általában nem szoktak velünk misszióra járni, mert ők másban tevékenykednek.
Gyöngyösváros és a járás gazdasági fejlődésének elősegítése érdekében együttműködési megállapodást írt alá tegnap a Heves vármegyei kereskedelmi és iparkamara elnöke és Szókovács Péter gyöngyös polgármestere a kamara gyöngyösi kirendeltségén. Dr. Bánhidi Pétert, a HKIK elnökét hallják.
Alapvetően a célja az, hogy tovább erősíteni azt a kapcsolatot, ami a Heves-megyei Kereskedelmi és Iparkamara és Gyöngyösváros önkormányzata között fennáll, már hozzá kell tennem, hogy évek óta. De a kiinduló pont az, hogy Gyöngyös és Gyöngyös térsége a megye gazdaságának egyik meghatározó része, úgy is mondhatom, hogy gazdasági motorja. Ez a kapcsolat azt szolgálja, hogy az önkormányzat és a kamara tovább tudja erősíteni a vállalkozók és a gazdaság érdekében folytatott tevékenységét. A megállapodás ennek megfelelően alapvetően arról szól, hogy milyen gazdaságfejlesztési lehetőségek vannak Gyöngyös városba, illetve mivel szervesen összefügg a gyöngyösi városba. Tehát egyeztetjük a gazdaságfejlesztési, területfejlesztési kérdéseket, lehetőségeket, feladatokat, mivel Gyöngyös térségébe figyelembe véve a Mátrát is nagyon fontos az idegenforgalom, turizmus. Ezért ez is egy kiemelt területe az együttműködésnek. Nagyon fontos továbbá az, hogy a térség munkaerő biztosítása, szakember biztosítása érdekében tovább erősítsük azt a kapcsolatot, ami évek óta fennáll. Ez nagyon fontos kérdés, hogy ki tudjuk elégíteni a szakember utánpótlást. A gazdasági önkormányzat és a városi önkormányzati közötti kapcsolatnak egyik része, hogy a kamara véleményezi azokat a rendelet tervezeteket, amelyek a gazdaságot érintik. Itt gondolok, hogy elsősorban a helyi adórendeletekre, tehát ezeket a rendelet tervezeteket kamaránk előzetesen véleményezi. Fontos terület, amit ki kell emelnem, ugye nagyon fontos az ipari park, illetve az ipari park fejlesztésének a lehetőségei, amivel szintén kitér a megállapodás, illetve arra, hogy ezt a jövőben is egyeztetni fogjuk. Tervezzük azt, hogy legalább egy évben egyszer rendezünk egy olyan vállalkozói fórumot, amelyet a önkormányzat és a kamara közösen szervez meg. Tehát ezek a legfontosabb célkitűzések. Hangsúlyoznom kell, hogy itt azért egy folyamatos évek óta működő kapcsolatról van szó, amelyet jelenleg ezzel a megállapodással tovább szeretnénk erősíteni.
A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal október 25-én ismét megrendezi az ország legnagyobb energiaipari eseményét. A csatlakozó partnerekkel együtt mintegy 70 érdekes és izgalmas helyszínen várják az érdeklődőket az erőművek éjszakáján. Izgalmas programokkal várja aznap napközben az Eger önkormányzatának tulajdonában álló Evad ZRT fűtőműve az érdeklődőket, ahol a tudomány, a művészet és a játék találkozik. Az esemény célja, hogy közelebb hozza a közönséget az energiavilágához, bemutatva a fenntarthatóság és a környezettudatosság fontosságát. Október 25-én 9-től 12 óráig fél óránként indított tematikus vezetett séták a fűtőműben, fel lehet fedezni a létesítmény rejtett zugait és megismerni az energiatermelésének izgalmas folyamatait szakértőik vezetésével. 11 órakor Répa úr és az Energia zenés interaktív mesejáték. A kicsik és nagyok egyaránt részt vehetnek ebben a szórakoztató előadásban, amely játékos formában ismerteti meg a gyerekekkel az energiavilágát. Déltől délután 4 óráig ökojátszóház, tematikus térjáték, amely természetbarát fa alapanyagból készült. A gyerekek kreatívan töltetik el az időt, miközben játszanak és tanulnak a fenntarthatóságról. 16-tól 17 óráig elképesztő fizika, látványos kísérletek a Tudományos Élményközpontból, felfedezhetőek a fizika csodái, és megtapasztalhatóak a tudomány csodái élőben. Végül 17 óra 30 perctől hangerő, Kovács Sándor akusztikus koncertje zárja a napot egy felejthetetlen zenei élménnyel, ahol varázslatos akusztikus dallamai garantáltan elvarázsolják a közönséget. Végül az időjárásról. Szinte zavartalan napsütés várható holnap, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet pénteken hajnalban 1-3, napközben 14-15 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. október 17-én csütörtökön.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. A Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. A Nagykun településekkel jó együttműködésre törekszik a kisújszállási polgármester. Az egészségügy és a környezetvédelem érdekében új bizottságot hozott létre a 60-i képviselőtestület. Elindították a Tűzifát okosan elnevezésű weboldalt. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek.
Kora esti hírmondó.
A Nagykun településekkel való együttműködés lehetőségéről Szűcs Tamást, a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei kisújszállás polgármesterét kérdezzük. Egy polgármesteri láncot kapott a várostól. Ez mit szimbolizál ez a lánc, mi ennek a hagyománya?
Hát elsősorban zavart szimbolizált nekem, mert hirtelen nem tudtam, hogy mibe fogom beleütni, el ne hagyjam, ki ne essen a nyakamból, stb. Tehát ez egy picit, azért ezt még szokni kell. Meg is kaptam elődömtől, hogy azt azért nem így kell viselni. Mondtam neki, hogy azért a 18 év rutinjájával könnyebb ezt így. Remélem, hogy nekem is megadatik majd sok idő, hogy ezt talán kicsit méltóság teljesebben viseljem, mint a mai napon. Ez egy szimbólum, ez egy nagyon fontos dolog. Ugyanakkor, és nem megsértve a hagyományokat, én nem a díjakban, nem a kitüntetésekben, és nem a külsőségekben hiszek, hanem abban, hogy egy jó csapat egy jó munkát végezzen, talán itt tudom a legjobban összegezni, és hogyha ez megvan, akkor biztos vagyok benne, hogy a kisújszállásiak is érezni fogják ennek hatását a város mindennapjaiban.
Úgymond béke jobbot nyújtott Karcagnak, ha fogalmazhatok így. Mi ennek a jelentősége, hogy a Nagykunság városai összetartoznak, egymásra vannak utalva?
Én úgy gondolom, hogy egymásra kell, hogy legyünk utalva. Ugye a mikunok azért tényleg konokak tudunk lenni, és a lakosság berkein belül én azt gondolom érzékelhető egyfajta irítség, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, azért, mert talán Karcagra az utóbbi időben lehet, hogy több forrás érkezett, én nem véletlen fogalmazok most így. Én semmi rosszat nem tudok elmondani a karcagi tisztségviselőktől, sőt, csak jó tudok elmondani, és nagyon hálás vagyok nekik, úgy F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úrnak, mint Fazekas Sándor korábbi miniszter úrnak, és Huba Imre vármegyei elnöknek is a támogatásukért, ötleteikért, biztos, hogy sokat fogom őket zaklatni a szó jó értelmében véve a mi ötleteinkkel, és hogy ehhez hogy tudunk akár forrást, akár támogatást társítani. Én arra tettem ígéretet, hogy megpróbálom ezt a hangulatot egy picit elmosni, mert érzékelem, hogy van ilyen hangulat. Biztos vagyok benne, hogyha minden fél úgy áll ehhez az egészhez hozzá, hogy konstruktívan, ami talán nem mindig sikerült, akkor nem lehet ebből sem probléma, mert ahogy már hangsúlyoztam sokszor, tehát egységben az erő, hogyha mi összetartunk itt a vármegyénken belül, néhány olyan település van tényleg, akiknek a vezetőivel már hónapok óta, valakikkel évek óta jó kapcsolatot ápolok, hogyha csak a kölcsönös tapasztalatszerzés vagy az ötletelés terén is tudunk együtt dolgozni, egy-egy jó példát ellesve a másiktól, akkor abból nem csak a adott polgármester városa tud profitálni, hanem az egész térség.
Az alakuló ülésen az új 60-i képviselőtestület létrehozott egy új bizottságot az egészségügy és a környezetvédelem érdekében. Horváth Rihárd polgármestert hallják.
Bár ugye mi nem vagyunk egészségügyi szolgáltatók, mégis egészségügyi szolgáltatást kell végeznünk, hiszen akár a gyermekorvosok révén, akár a házi orvosok révén mi is érintettek vagyunk ebben a kérdésben. Azt tapasztaljuk, azt látjuk, hogy azért ez nem egy könnyű kérdés, hiszen nagyon nehéz megfelelő orvosokat idehozni a városban. Ez most sikerült, és nagyon remélem, hogy ez így is lesz, és így fog maradni a jövőben, de nagyon nehéz kérdés. A másik dolog az, hogy egy nagyobb probléma, kérdés, nem is tudom, hogy mi a megfelelő szó erre, az egészségünk megtartása. Az egészségre való nevelés, és az, hogy egészségesen próbáljunk megélni, hiszen mindannyiunknak az egyik legnagyobb erőforrása, hanem a legnagyobb erőforrás az egészsége, és ez nagyon, nagyon fontos lesz. A másik a környezetvédelem. A város határában, itt 60 és Lőrinci között van a bizonyos pernyehányó, és ugye a pernyehányó kapcsán rengeteg kérdés merült fel a múltban, rengeteg jogi ügyünk van folyamatban, És ezek a kérdések és ezek az ügyek azt gondolom, hogy a jövőben hangsúlyosabban kell, hogy megjelenjenek. Hangsúlyosabban kell kezelnünk ezeket a kérdéseket, hiszen a környezetvédelem az nem csak rólunk szól, hanem a következő generációkról is, és ezt megfelelőképpen meg kell jeleníteni. Ugyanakkor viszont azt is látjuk, és ezt is szeretném megjeleníteni majd valamilyen úton, módon, hogy a klímaváltozás az egyre nagyobb kihívásokat jelentenek. Ez jelent a saját életünkben, de jelent a közösség a város életében is, és erre valamilyen úton, módon fel kell készülni. Ha nem is tudunk felkészülni, legalább fel kell készíteni a 60 embereket arra, hogy a jövőben ez milyen kihívásokat fog jelenteni. Egyszerű dolgokat mondok. Ha másfél óra alatt leesik egy havi mennyiségű csapadék, nincs az a csapadék hálózat, ami ezzel megbirkózik. Hogyha egyik nap plusz 40 fok van, és a 40 fokos hőség rekordokat dönt folyamatosan, erre föl kell készülni. Ha szélsőségesen változik az időjárás, tehát egy hét alatt plusz 20-ból lemegy 0 fokra az időjárás, vagy plusz 40 fok hirtelen átfordul 15 fokba, erre föl kell készülni valamilyen úton, módon. És azt gondolom, hogy ezzel a jövőben hangsúlyosan kell foglalkozni. Tehát ezek azok a kérdések, amelyek az új bizottsághoz fognak tartozni, és az új bizottság fog vele foglalkozni.
A fatüzelésű kazánt, cserépkályhát vagy kandallót használóknak lehet megoldás a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tűzifát okosan elnevezésű weboldala, amely a hozzánk legközelebb eső, a Nébih által is ellenőrzött tűzifa kereskedőket tünteti fel. Az oldalon olyan tartalmak is elérhetők, amelyek bemutatják a jogszerűtlen, túlárazott hirdetések elkerülésének lehetőségét. Nagy Dániel, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal erdészeti főfelügyelője arról is beszélt, hogy régiónkban az Északerdő ZRT az egyik legnagyobb tűzifa árusító gazdálkodó, amelyhez bátran fordulhatunk.
Tűzifát okosan alkalmazást azért fejlesztette ki a Nébih, hogy a termelők és jogszerűen működő tűzifa kereskedők, valamint a vásárlók könnyebben egymásra találjanak. Ez az ötlet onnan jött, hogy a Nébih mindig elmondta, hogy hol nem szabad vásárolni, és mire kell figyelni a tűzifa vásárlóknak, de egyszer megkérdezték tőlünk, hogy jó, most már tudjuk, hogy kitől nem szabad, de honnan tudjuk meg, hogy hol szabad vásárolni, és mi is találkoztunk az ellenőrzéseink során olyannal, hogy valakit átvertek a tűzifa vásárlás során, pedig a szomszéd utcában volt egy erdőgazdálkodó, aki fenntartható erdőgazdálkodásból jó minőségű tűzifát árult, de ők nem találtak egymásra, hiszen a különböző kereső programoknál ez nagyon nagy költséget jelent az erdőgazdálkodóknak, kiskereskedőknek, hogy így hirdessék magukat egy adott településre, és ezért alakította ki a Nébih azt a rendszert, ahol csak jogszerűen működő erdőgazdálkodók, kereskedők ügyfélkapus azonosítás után tudnak feladni teljesen ingyenesen egy hirdetést, és ezt teljesen szabadon tudják mindenféle azonosítás nélkül keresni a vásárlók. Ez most már lassan 5 éve működik, és azt látjuk, hogy nagyon sokan élnek vele, értek vele, különböző dinamikája van, hogy mennyien hirdetés kerül föl. Az első 2-3 év után az a tapasztalatunk, hogy akkor nagyon sok erdőgazdálkodói, illetve telephelyen működő tűzifa kereskedői hirdetés felkerült, és úgy tűnik, hogy egymásra találtak így helyben a vevők és eladók, de azóta is fönn vannak a hirdetések. Természetesen egy kisebb erdőgazdálkodó, hogyha elfogy a fája, akkor leveszi a hirdetést, nagyobb, aki folyamatosan fönn van. Ami még az oldalnak az előnye, hogy csak úgy lehet feladni a hirdetést, hogy tömör köbméterre meg kell adni az eladónak az átváltási tényezőt, tehát az alkalmazás egy kicsit megkönnyíti az áraknak az összehasonlítását, hiszen sokszor a piacon azt látjuk, a fapiacon, hogy ugye valaki mázsába hirdet, valaki erdei köbméterbe, valaki szort köbméterbe, viszont itt az alkalmazásnál ez így összevezetődik, és mindenképp meg kell adni tömör köbméterben is az eladási ára. Én úgy gondolom, hogy egyre tudatosabbak a vásárlók, de hát a másik oldal is fejleszti a kommunikációját, és hát vannak olyan hirdetések, főleg közösségi portálokon, ilyen postaládába bedobott szórólapokon, amit néhányan továbbra is elhisznek, úgy gondolják, hogyha olcsóbban meg tudják venni a tűzifájukat, akkor más célra több pénzük marad, és nem gondolják végig azt, hogy hát a tűzifának egy nagyon magas fajlagos szállítási költsége van, tehát hogyha olyan hirdetéssel találkozunk, hogy országosan, olcsón, száraz tűzifát azonnal viszünk, akkor ez valószínűleg átverés, hiszen nem lehet nagy távolságból olcsóbban odahozni a tűzifát, mint amennyire a helyi termelő elő tudja állítani. Én úgy gondolom, hogyha valaki új beszerzési helyet szeretne keresni, akkor érdemes megnézni a tűzifát okosan honlapot, érdemes körbekérdezni a településen is, hogy tud-e valaki olyan erdőgazdálkodót éppen, aki pont ebben az időszakban vág, akár magánerdőgazdálkodó, és ott helyben közel a településhez, ugye ha rövidül a szállítási távolság, akkor olcsóbban lehet megvásárolni a tűzifát, de ha felmegy valaki a tűzifát okosanra, akkor ott is több erdőgazdálkodót talál. Ugye az egyik legnagyobb állami erdőgazdálkodó önöknél az Északerdő Zrt., ők is mindig nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy kiszolgálják a tűzifavásárlókat helyben is, kisebb mennyiségben is, de más erdőgazdálkodókat, tűzépeket is lehet találni, akitől fenntartható erdőgazdálkodásból származó és jó minőségű tűzifát tudunk vásárolni.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Életének 85. évében elhunyt Kozma Imre katolikus pap, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke, a betegápoló irgalmasán korábbi magyarországi vezetője, most hajnalban. 1940. június 4-én Győr-Zámolyban született. A Győri Bencés gimnáziumban érettségizett, majd papi szemináriumba jelentkezett. Döntése komoly elkötelezettséget jelentett, hiszen 1958-ban a papi hivatást választó fiatalok biztosan számíthattak arra, hogy az államvédelmi hatóság zaklatni és üldözni fogja őket. Kozma Imre atyát 1963-ban szentelték pappá. Első állomásája Tátdorogbányán volt, majd áthelyezték Budapestre. 1968 és 77 között a Ferenciek terén álló Alkantarai Szent Péter templomban szolgált. Szokatlan hangvételű, szókimondó prédikációi sokakat megszólítottak, a fiatal felnőtteknek tartott konferencia beszédei alatt zsúfolásig megtelt a templom. Kozma Imre atyát ezekben az években számos alkalommal előállították és kihallgatták, hallgatóságának több tagját meghurcolták és kizárták az egyetemről. Pályafutásának következő állomása a Zugligeti Szent Család plébánia templom volt. Százak által látogatott hittanóráin azt tanította, hogy a kereszténység nem elmélet, hanem gyakorlat, a templom falaim kívül a mindennapokban is meg kell élni hitünket. A közösség tagjainak konkrét segítő feladatokat kellett vállalniuk, ekkor alakult ki az az önkéntes hálózat, amely később a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapját adta. Az 1989-ben megalakult Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnökeként a szegények, idősek, hajléktalan emberek ellátását szervezte meg. A Zugligeti templom kertjében megnyitotta az első menekültábort a Budapesten gyülekező keletnémet családok előtt, ezzel az akkori Európa legnagyobb humanitárius akcióját indította el, melynek során 48 ezer menekültet fogadtak be Magyarországon. A romániai forradalom alatt segélyszállítmányokat juttatott el a szükséget szenvedő településekre, a délszláv háború alatt kórházi osztályokat, bentlakásos intézményeket és nagyszámú civil lakosságot menekített át Magyarországra az általa vezetett szervezet. Felhívásaira önkéntesek százai jelentkeztek, közben országszerte megalakultak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjai. 3,5 évtized alatt a Szeretetszolgálat az egyik legnagyobb magyarországi karitatív szervezetté vált, amely a szociális, oktatási és egészségügyi ellátás terén is hálózatot épített ki, intézményeiben és önkéntes csoportjaiban naponta átlag 17 ezer emberről gondoskodik. 1997-ben Kozma Imre atya felvételét kérte a betegápoló irgalmasrendbe, mely irányítás alatt megerősödött, és kórházaival az egészségügyi ellátás jelentős szereplőjévé vált. 57 évesen lett szerzetes, a legtöbben ilyenkor már a visszavonulásokat tervezik, ő a keresztény szemléletű orvoslás újraélesztését tűzte célul, és 82 éves koráig vezette a rend hazai szervezetét. Pályafutása utolsó szakaszában épp olyan energikus volt, mint fiatalon. 2013-ban papán szentelésének 50. évfordulójára készülve gyalogosan végigjárta a papi szolgálatának állomásait, 73 évesen 140 kilométeres zarándoklatot tett egy szerzetes társa kíséretében. Tevékenységét több mint 30 alkalommal ismerték el rangos kitüntetésekkel. 1996-ban az évemberének választották, 2003-ban a Magyar Köztársaság Középkeresztje díjat vehett át, 2005-ben Prima Primissima díjat kapott, 2010-ben francia becsületrenddel tüntették ki, 2016-ban európai polgárdíjjal ismerték el életművét, és több település önkormányzata is díszpolgári címet adományozott Kozma Imre atyának, aki tehát hajnalban életének 85. évében elhunyt. Akadálymentes lesz az Egri Bazilika. Az új kapunát kerekesszékkel, babakocsival lehet a felújított templomtérbe jutni, ehhez külső segítőre nem lesz szükség. Az új bejárat a többihez hasonlóan állandóan nyitva lesz a szertartások alatt és az épület látogatás idejében. A Székesegyházba korábban korlátlift segítségével juthattak be a mozgáskorlátozottak, és a nagyszabású felújítás tervezésének előkészítésekor többféle változatot is felvetettek a bejutás biztosítására. A Szentévi kapu mellé tervezett beltéri, illetve a később javasolt kültéri lift ötletével a műemléki hatóság nem értett egyet, így nem engedélyezték, bár a tervező szerint több más templomnál alkalmazzák ezt a megoldást. Sok idő telt el az egyeztetéssel, míg végül egy újabb elképzelés terve a közelmúltban zöld utat kapott. A hatóság abba belement, hogy egy akadálymentes rámpa épül az északnyugati oldalon. A terep ott lejt, egy rámpával pedig fölfelé lehet menni majd, és a három architekturális ív helyén egy a nem messze lévő ajtóhoz hasonlót nyitnak. Ez a megoldás biztosítja az önálló beközlekedést a bazilika épületébe, nem lesz szükség tehát külső segítségre. A kiviteli tervek nemrég elkészültek, a kivitelező kiválasztása pedig hamarosan megtörténik. A látványterv is látható a Szent István Televízió összeállításában, amely a YouTube csatornánkon megtekinthető, az pedig mutatja azt is, hogy a felhasználandó anyagok jól illeszkednek a székesegyház stílusához. Németh László Imre, Magyar Egyházi Hírek 1975-től 1984-ig, ahogy Mester István látta Rómából című könyvének bemutatójára kerül sor Egerben az érseki palota Erdődi termében, október 17-én, tehát csütörtökön délután 3 órától. Üdvözlés lesz Haltó Ternyák Csaba egri érsektől, emlékezés Mester Istvánra Lantos Erzsébet régész Rómából, a kötetet bemutatja Balog Margit tudományos tanácsadó, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont. A nyugat-európai római katolikus emigrációt bemutatja Temfli Imre nyugalmazott stuttgarti magyar lelkész. A kötet keletkezésének körülményeit ismerteti Németh László Imre, a Pápai Magyar Intézet volt rektora, olaszországi volt főlelkész. A római magyar katolikus emigráció jelentősége, Zombori István történész szerkesztő beszél majd erről, a kötet pedig a helyszínen megvásárolható. Tehát ez a több kapcsolódó programponttal összekötött könyvbemutató az érseki palotában lesz majd csütörtökön 15 órakor. Vezetett szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport szervezésében csütörtökön 18 órakor Egerben a Szent Bernát Ciszterci templomban Máriával az Úr Jézus előtt mottóval. Országos cigánypasztorációs konferenciát rendez a Boldog Ceferino Intézet és az Egri Főegyházmegye október 18-án pénteken délelőtt 9 óra 30 perctől délután 4 óráig. A helyszín az Esztenházi Károly Katolikus Egyetem, konkrétan a Líceum és annak a kápolnája. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Információ kérhető e-mailben az asszisztens@boldogceferinointézet.hu címen, vagy telefonon a 30-as 161 25 77-es számon. Jön a második nyitott templomok délutánja, október 19-én szombaton Rózsaszent Mártonban, a templomban. 15 órakor a Debreceni Borbíró Kamara kórus lép fel, 15 óra 40 perckor Szent Mise következik, amelyet Lóczi Tamás spirituális atya mutat be, majd hittanos gyermekek előadása. 16 óra 40 perctől az Egri Szeminárium kispapjainak tanúságtétele, aztán Agapé, szeretett vendégség. 18 óra 30 perctől Világosság útja, Fáklyás körmenet, és este 4-8-tól esti dicséret vesperás, majd a Megtest Band zenekar koncertje. A motto Jézus hív, Jézus vár. A rendezvény természetesen ingyenesen látogatható. Minden érdeklődőt szeretettel vár a Rózsaszentmártoni Római Katolikus Egyházközség. Evangelizáció lesz az egri lajosvárosi templomban november 9-én szombaton. A program 14 órától dicsőítés, délután 3-tól tanítás, 4-től agapé, 16.30-tól szentségimádás és este fél 6-tól szentmise, utána pedig közbenjáróima. A közreműködők az Elizeus Szolgálócsoport Budapestről, a Hegyközi Karizmatikus Megújulás zenei szolgálattal és az Egri Szent II. János Pál Karizmatikus Közösség. Az Elizeus Szolgáló Csoport római katolikus közösség 1996-ban alakult, hogy szolgáljanak mindazzal, amit kaptak Istentől mások javára. A hegyközi karizmatikus megújulás Sárospataktól Hollóházáig fogja össze a katolikus karizmatikus megújulásban részvevőket, együttműködve a katolikus papsággal és az ottani egyházközségekkel. A Szent II. János Pál karizmatikus közösség pedig Eger városának katolikus karizmatikus lelkiségéhez tartozó keresztényei tömörítő közösség 7 csoportban. Tehát az egri lajosvárosi program az evangelizáció november 9-én délután lesz majd. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittanversenyt szervez az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulói számára Főpásztoraink Egyházmegyénkért címmel. Minden iskola egy 3 fős csapattal nevezhet, a jelentkezés határideje november 4-e hétfő, a verseny időpontja november 22-e péntek. Jelentkezni lehet telefonon a 36-os körzet 510-060-as, 510-063-as telefonszámokon, akár faxon a 36-os körzet 510-061-en, illetve e-mailben a titkarsag@andrassy-egger.hu címen. A felkészülés segítő segédanyag alapján a csapatok egy digitális feladatot töltenek ki a Redmenta felületen, majd ezt követően egy képrabló feladat lesz, és a készített kép bemutatása, ezért előre kérik a csapatokat, hogy a Redmentán regisztráljanak. Az előzetes feladatok közül 2 van, mindkettő a mottóval kapcsolatos, tehát Főpásztoraink Egyházmegyénkért. Az egyik, hogy készíteni kell egy képet, plakátot szabadon választott technikával A4-es méretben, amelynek eredeti és szkennelt változatát is el kell vinni a versenyre, illetve eljutatni az iskola címére elektronikus formában. A másik pedig egy szabadon választott jelenet megfilmesítése. Ennek terjedelme maximum 5 perc lehet, mert annál hosszabb alkotást nem zsűriznek majd. Az előzetes feladatok beküldési határideje november 4-e 23 óra. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Az ilyen alkalmazások több mindenre lehetőséget adnak a hagyományos rádióhallgatáson túl. Így a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak rádiunk közösségi média felületeihez, tehát Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Grunda János és Fekete Gábor szerkesztők, valamint Tompos Péter technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andreát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Fegyverben révedt fönn a déli ég, kemény a menny és vándor a vidék, halkul a hó, meg áll az elmenő, lehellete a lobbant keszkenő. Hol is vagyok, egy szalmaszál nagyon, helyezkedik a csontozott úton, kis szád az nemzet iszkákán szozó, zúzódik sziszen iszlad és buzog. De fönn a hegyen ágyat pontak ők, mint egykor melléd, melléd leülök. Bajos szél jaját csendben hallgatom, csak holló hajam rebes vállamon. Ó, szív nyugodj, fad porók a hegyé, szerelem szólal, én cselek felém. Pirkadó madár, karcsúcs koronás, de áttetsző, mint minden látomás.
Fegyverben révelt fönn a téli ég, kemény a menny és vándor a vidék. Halkul a hó, megáll az elmenő, lehellete a loppant keszkenő. Hol is vagyok, egy szalmaszál nagyon, helyezkedik a csontozott uton. Kis száraz nemzet iszkák elszúzok, zúzódik sziszen, iszad és húzok. De fönn a hegyen ágyat mondtak ők, mint egykor melléd, melléd leülök. Bajos szél gyaját csendben hallgatok, csak hullú hajam tepes vállalom. Ó, szív nyugodj, fad, porog a hegyén, szerelem szólal, én cseled felém. Pirkadó madár, karcsú koronát, de áttetsző, mint minden látomás.
Van az úgy, hogy lenni sem jó. a régió sportja.
Mikorcsolya és jégtánc junior világbajnokságot rendeznek jövőre Debrecenben. Negyedik alkalommal rendezték meg a Rostáns Kálmán emléktornát az Ózdi Marosi István városi sportcsarnokban. Jól halad a felkészülés a szezonra a Miskolci Sportiskola tornaszakosztályánál. 9 csoportban 101 csapat lép pályára hétköznaponként a városi stadionban a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokságban. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Mikorcsolya és jégtánc junior világbajnokságot rendeznek február 25-e és március 1-e között Debrecenben. A verseny szervezőbizottsága is megalakult már. Kósa Lajos országgyűlési képviselő elmondta, a Főnix adottságai fantasztikusak, a szervező csapat rutinos és jól összeszokott, több nemzetközi jeges rendezvényen bizonyítottak már. Elmondta azt is, a 2002-es tornász világbajnoksággal való sikeres debütálás óta a Főnixben eddig több mint 50 kontinentális vagy interkontinentális sportesemény volt már. Negyedik alkalommal rendezték meg a Rostás Kálmán labdarúgó emléktornát az Ózdi Marosi István városi sportcsarnokban. A rendezvényen 6 csapat vett részt. Rostás László szervezőt hallják.
Ez az emléktorna onnan jött, hogy régi barátunk is volt már ilyen helyzetben, hogy elhunyt az apukája, és ő is csinált egy ilyen emléktornát, és onnan jött nekem is, hogy szegény apám meghalt, hát én is elkezdtem ezt szervezni, ez a negyedik alkalom, hogy ezt csinálom.
A rendezvényen több mint 60 a labdarúgást kedvelő sportember vett részt, hogy lerója tiszteletét a névadó előtt. A megnyitón Kellóné Mezőtúri Márta, az Ózdi Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke köszöntötte a résztvevőket, akik egy perc néma fűhajtással emlékeztek meg Rostás Kálmánról.
Nagy öröm számomra, hogy újra megrendezésre került a Rostás Kálmán emléktorna, amint láthatjuk, lányok is szerepelnek már ezen a versengésen. Én nagyon örülök, hogy ilyen hagyomány teremtődött, és köszönöm szépen a szervezőknek, az alkotóknak, hogy ilyen sok csapatot össze tudtak szervezni, és remélem, hogy nagyszerű küzdelem lesz.
A mérkőzéseket 2 leány labdarúgó csapat nyitotta meg, majd a felnőtt férfi mezőny lépett a pályára. A lelátókon több önkormányzati képviselő is végig szurkolta a mérkőzéseket. Az eseményre családtagok, barátok, munkatársak is kilátogattak. Az emléktorna fő célja minden évben, hogy jól érezzék magukat és megemlékezzenek arról a személyről, aki a sport iránti szeretetével és a közösségben végzett munkájával nagy hatást gyakorolt rájuk, fogalmazott Sós Attila, az Ózdi Rendőrkapitányság csapatkapitánya.
Az Ózdi Rendőrkapitányság csapata már a kezdetek óta részt vesz ezen az emléktornán, hiszen Rostás Kálmánnal jó barátságot ápoltunk, közös szolgálatokba vettük részt, hiszen a farkasúti polgárőrséget ő elég komolyan vette, és elég szép eredményeket értek el. Én úgy gondolom, az emlék előtt ezzel tisztelgünk, hogyha az Ózdi Rendőrkapitányság csapatával eljövünk erre a rendezvényre, és itt megfelelő helyt állunk az ő emlékét ápolva.
Jól halad a felkészülés a szezonra a Miskolci Sportiskola torna szakosztályánál. Draskóczi István szakosztályvezetőt hallják.
A női szakosztály az már nagyon hosszú évek óta a másodosztályban nagyon meghatározó, nagyon erős, főleg a vidéki szinten. A férfiaknál korábban volt egy nagyon jó felfutási idő. Az első osztályban is vidéki szinten jelentős eredményeket értünk el. Az idén sajnálatos módon a saját nevelésemből a gyerekkezdő csoportnál volt egy kisfiú, aki lebetegedett, és olyan kevesen voltunk, hogy itt pont nem volt meg az a létszám, amivel a csapat eredményt tudják számolni. És ezért nagyon sajnálatos, mert nagyon jól indult a rajt, hogy így mondjam, mert a vidékiek között ilyen harmadik helyen startoltunk az első fordulóba. Lett volna a következő forduló, a vidékbajnokság, ez a második forduló, és ott már nem volt meg a csapat, így ez sajnos ez elúszott egy az egybe. Ettől függetlenül ez egy jó kis csapat, csak nem annyira tömeges ennek a létszáma. Ez az első osztály. A másodosztályban a fiúk, amelyik korcsoportba indultak, se erdülő, kadett, ifjúsági másodosztály, ott mind csapatban, mind egyéni összetetben hoztak érmeket. A lányoknál annyi a különbség, hogy ott nem csak egyéni összetett van és csapatbajnokság, hanem vannak szerenkénti eredményhirdetés is, és ott a mi lányaink nagyon szép eredményeket értek el. És most készülünk a másodosztályú őszi fordulóra, ott szép eredményeket szeretnénk. Az első forduló alapján szép eredményeket várunk el a versenyzőinktől. Elsősorban azt szeretném, hogy sérülésmentes felkészülést legyen nem csak a versenyek, hanem a verseny után is, ez az egyik legfontosabb. A második legfontosabb, amiért nagyon izgulunk így edzőnként, hogy azok, amiket már ugye gyakoroltunk előzőleg, most a nyári alapozás után is, hogy be tudjuk rakni a gyakorlatokba, és be is tudják úgy mutatni, aminek a tértéke lesz minél kevesebb levonással. Ha ezek összejönnek, akkor, ahogy említettem, elég szép eredményeket. De reménykedünk, hogy össze fog jönni.
Tar Miklós a lányokkal foglalkozik.
A felnőttek most lettek felnőttek igazán, és ők az eredményesebbek egyébként, és most a vidékbajnokságon ezüstérmet szereztek csapatba is. Egyéni összetettben volt egy negyedik helyünk és két hetedik hely, ami biztató most az őszi fordulóra, az országos döntőre. Remélem, hogy sikerül dobogón maradnunk. Sok a konkurencia és jó csapatok vannak, már csak a testnövési egyetemnek a csapatát említem, a soproniakat vagy a pécsieket. Hát elég erős ez a felnőtt másodosztályú kategória. A serdülőknél volt egyfajta erősítés, mert két kislány abba hagyta a ritmikus gimnasztikát, korábban tornázott, aztán most visszajött, és az én csoportomba jött, és ezzel a serdülő csapat is egy kicsit kiegészült és lett. Hát mi szeretnénk, hogyha a magyar bajnokság döntőjében pontszerzők lenni. Ez azt jelenti, hogy 1-8-ba kell végezni ahhoz, hogy az egyesületek közötti pontversenybe számoljanak velünk. Elkezdtünk nagyon sok új és nehéz elemet megtanulni, ami ugye a torna szabálykönyv szerint ugye kódokban vannak sorolva ezek az elemek. A elemtől egészen most már a H elemig van, és mindegyik egy-egy tizeddel többet ér. Vannak előírt elemek a csapatbajnokságban, a serdülőknél több, ott 4 előírt elem van, a felnőtteknél csak 2, a többi a szabadon választott elem, és minél nehezebb elemet tudunk a gyakorlatba berakni, ugye annál értékesebb lesz a gyakorlat. Mert két részből áll, van egy anyagerő pontszám és egy kiviteli pontszám. És a kettő együtt adja azt, hogy ki lesz az, aki előbb végez. Igazándiból még nem vagyunk ott, hogy gyakorlatokat csináljunk, de a országos döntő, arra kell a legjobb formájukat hozni. Most ott tartunk, hogy D-elemet tudunk már gyakorolni, ami nagyon erős elem. Igazándiból olimpiákon többet is csinálnak belőle, vagy a nemzetközi versenyeken is, tehát az már egy magas szintű mozgás, amit végrehajtanak. És hát itt a miskolci vonatkozásban, ugye, meg a megyei vonatkozásban azt tudom mondani, hogy sajnos a megyében nincsen olyan város vagy egyesület, ami hasonló módon nevelne tornászokat, mint mi. Ugye egyedül vagyunk, nem tudunk igazándiból a megyei szintű versenyeken megtanulni a versenyzést. Egy évben az a két verseny, amit a Magyar Torna Szövetség szervez itt a második vonalba, az nagyon kevés. Tehát egy tavaszi meg egy őszi forduló az nagyon kevés. Én szoktam ezt kiegészíteni azzal, hogy mindig csinálok házi versenyt itt, tehát rendes pontozóbírókat hívok ide, és előttük kell megcsinálni rendesen ugyanúgy a gyakorlatokat, hogy tanulják a versenyzést, mert azt is gyakorolni kell. Én azt szeretném, hogyha a lányok tényleg sokat gyakorolnának, és örömmel végeznék azokat a mozgásokat, amit megtanulnak. És ezt néha lehet látni, ezt az örömöt, hogyha egyet sikeres új elemet megtanulnak, és szeretném, hogyha a gyakorlatnál is ugyanez lenne.
9 csoportban 101 csapat lép pályára hétköznaponként a Városi Stadionban, Nyíregyházán, a kispályás labdarúgó bajnokságban. Az őszi idényben 600 mérkőzést játszanak le a csapatok. Dajka László főszervezőt hallják.
5 csoportban 12 csapat szerepel. Az öreg fiúk első osztályban utolsó pillanatban egy csapat sajnos nem vállalta. Itt 11 csapat lesz, és az ő ellenfele, aki ide van sorsolva, az mindig szabadnapos lesz. És van 3 10-es csoportunk is, az EF és az öreg fiúk 3 10 csapat szerepel majd, viszont ezekben a csoportokban 3 kört fognak játszani a csapatok, 27 fordulóra kerül sor. Összesen 600 mérkőzést játszunk majd le ősszel, és 600-at majd tavasszal. Tehát 1200 mérkőzésünk van általában a bajnokságban, és mellette még a terembajnokság is kiegészül, hiszen nincs nálunk szünet. A megyéből 15 településről érkeznek hozzánk, Hajdú megyéből is, tehát a Tiszagyolóháza ese csapata Hajdú megyéből érkezik hozzánk. Nagyon népszerű a mi bajnokságunk, egyre többen jönnek hozzánk Csengértől egészen Tiszadobig, tehát a megye minden pontjáról jönnek hozzánk, élvezik ezt a szervezett bajnokságot, és kitűnő körülmények között tudnak játszani. Megépült egy csodálatos szabadidőközpont, ahol a csapatok ideérkező játékosai át tudnak öltözni, majd az öltözőbe ruhájukat nem hagyják természetesen benne, és a mérkőzés végén le tudnak tussolni. Játékvezetőknek külön helyiség áll majd rendelkezésre, és hát nem egy utolsó szempont a kispályás labdarúgásnál, hiszen egy szabadidő sportos esemény, hogy amikor vége van a mérkőzésnek, akkor a földszinten egy csodálatos söröző kerthelysége terasszal fogja várni a csapatokat, és mögöttük viszont zajlanak majd a további mérkőzések.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
I'm not quite hearing you, sir. Even you're so impressed by the media. Does that make you feel? Does that make you feel alright? Music's here to recruit ya. Most of the time, all we see is hysteria. We know it's not real. We know it's not real, and still trying. We are the fools, play by the rules, but in our game we'll never lose. Who needs a prize when we're riding good vibes? Show me a beat, I give you a groove, I bet all your body's gonna move. Isn't it nice when we're riding good vibes, riding good vibes? I'm not quite sure what it gives ya, even you feel yourself in America. Keeps you right here, the place that your fear and love. Sorry, I'm not quite here to use ya, but you were amused and gives me this miracle. But I can be me, but I can be free in this life. We are the fools who play by the rules. In our game, we'll never. Darling, shut your eyes. It's good to fantasize. Oh, the sandman brings you home.